Zitzer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Zitzert, a Halas Rádió sportmagazinját hallják, én Tóth István vagyok. Mai vendégem, akit próbálok Zitzerbe hozni, nem más, mint Lakos Dénes, a Köszolg SC elnöke. Szia Dénes, köszöntelek itt a rádióban.
Szervusz, én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon régóta ismerjük egymást, és rólad az jut eszembe, hogy pingpong, teke, tenisz, terem háromtusa még Bácsalmási Tóni bácsival, a vadászat, a sporthorgászat, és most egy új őrület miatt vagy itt nálunk a Halas Rádióban, hiszen létrehoztad a csapatoddal egy fantasztikus lőteret. Honnan ez a mánia, honnan ez a sport iránti elkötelezettség?
Az életemben nagyon sok minden véletlenül jött, és ez is azok közé tartozik. Kezdődött ott, amikor az egyik kollégám rábeszélt, hogy tegyem le a vadászvizsgát, és ahhoz tartozik a lövészeti vizsga is. Sajnos nagyon béna voltam hozzá, nem voltam magammal megelégedve, ezzel elkezdtem lőtérre járni, hogy egy kicsit javítsam a lőtudásomat, és ez a legközelebbi lőtér Kecskeméten volt, ugye cirka egy óra járás, oda egy óra vissza. Évekig oda jártam, nagyon jó barátságok kötődtek oda, és minden rendben volt, és akkor jött utána egy teljesen véletlen, hogy a Kunfehér Tón is lőtér alakuljon.
Hogy jött ez létre, hiszen voltam kint, és én teljesen elájultam. Pünköskor volt egy nagyszabású verseny, majdnem 100 résztvevővel, és hát én tényleg elájultam, mert európai színvonalú lőteret találtam ott.
Ez a véletlen úgy alakult, hogy a település akkori edzője bejött hozzám, és beszélgettünk. És
Csupit Zoltán.
Csupit Zoltán, igen. Ő neki az esze egyébként mindig azon járt, hogy a településen rend legyen, tisztaság legyen. Egyebek, és akkor mondta, hogy van itt ez a rekultivált szeméttelep, és csak a gondja van velem. Nem volna valami ötletem, hogy mit lehetne vele kezdeni. És néhány nap után jött az ötlet, hogy hát én Kecskemétre járok lőni, hát egy tereplőteret lehetne itt csinálni, és ezt az ötletet ő támogatta, és néhány héten belül megszületett a megállapodás, hogy vérbe vette a Köszolg Sportklub ezt a területet, és elkezdtük kialakítani a lőteret.
Mi volt a minta? Hiszen azért látni kell, szabályok vannak, távolságok, terek, meg van határozva az épület. Tehát a versenyszabályok kötik magát a lőteret, ezt hogyan hoztátok létre?
Eleve vannak törvényi előírások erre, ugye, hogy hogy lehet, különböző kategóriák vannak. A legegyszerűbb a tereplőtér. A tereplőtérre nincs semmi, gyakorlatilag csak van egy terület, ahol a rendőrség engedélyezi nyilván megfelelő keretek között, hogy ott lehet koronglövészetet folytatni. Így indultunk. A lavinát az indította el, hogy ha már kimentünk, akkor kellett volna, hogy legyen WC, kellett volna inni egy hideg üdítőt, vagy valamit, és akkor egyre másra ezeket az igényeket próbáltuk kielégíteni, és a mai helyzetig így jutottunk el.
Mekkora volt az időd intervallum? Ennyire alatt alakítottátok ezt ki, és hogy áll jelen pillanatban ez a lőtér?
4 éve építjük, ez most már épített lőtér. Gyakorlatilag minden évben azt mondom, hogy most már kész lesz. Ez minden egyes évben ezt mondom, és nem biztos az sem, hogy még most is kész lesz az idén. Ez egy hosszabb folyamat, mert ahogy épül, akkor mindig próbálunk rajta szebbíteni, jobbítani valamit. Most arra kialakult egy nagyon jó közösség, most már nem egyedüli, mint ötletadó, nem én foglalkozom csak vele, hanem az egész csapat lelkesen segít.
Járjátok az országot most már, versenyekre jártok, nagyon fontosnak tartjátok az utánpótlás nevelést. Milyenek a magyarországi lőterek mondjuk a tiédhez, a tiétekhez képest, hogyan áll Magyarország ebben a tekintetben?
Hát sajnos elmondható, hogy nagyon rosszul áll. Miután megszűntek azok a nagy sportklubokba a lövészetek, ahol államilag támogatva voltak ezek a dolgok, most már teljesen önfinanszírozó. És mivel nagyon költséges sportágról beszélünk, évről évre fogy a bázis, aki egyáltalán megengedheti magának, olyan szinten, hogy ma már az olimpiai versenyszámokat talán, hogyha 20-an lövik az egész országba.
Ti hányan vagytok, hányan gyakoroltok ott naponta, hiszen én hallom mindig, hogyha arra járok, hogy gyakoroltok, ott vagytok, és teszitek a dolgotokat.
Tehát miután a lőtér kialakítását én kezdtem el, és a Köszolg Sportklub keretein belül működik a lőtér, ezért ugye a kezdeti feltételeket is a Köszolg Sportklubba határoztuk meg, és miután én láttam az országban a koronglövészetnek a sanyarú helyzetét, próbálunk úgy segíteni, hogy nálunk tag csak az lehet, aki az olimpiai számokat vállalja, hogy lövi. Ennek cserébe a klub bizonyos támogatásokat nyújt, hogy segítsük a lövőket, akik anyagilag esetleg nem bírnák annyira, de ennek mindenképpen feltétele az, hogy az olimpiai számba kell versenyezni évente több alkalommal, illetve hát szeretnénk új utánpótlást nevelni, aminél sajnos át kell vállalnunk a költségek nagy részét, mert nagyon kevés szülő az, aki bírja ezt finanszírozni.
Kedves hallgatók, az egyszer mai vendége Lakos Dénes, a Köszog SC vezetője, elnöke. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, most egy picit zenélünk.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, az egyszer mai vendége Lakos Dénes, a Köszog SC elnöke. A lövészetről, egészen konkrétan a koronglövészetről beszéltünk, hogy milyen olimpiai számok vannak, de konkrétan Dénes, mik az olimpiai számok? Miben lehet elindulni az olimpián, miben lehet kvalifikálni oda valakinek magát?
Egyszerűen mondva, két koronglövő szám van, az skeet és a traplövészet, ami jelenleg olimpiai szám. De ez mellett a koronglövészetnek rendkívül sok más egyéb versenyszáma is van. Ugye nyilván a nehézségi fok meghatározza, hogy melyik milyen. Az olimpiai számok általában, amik a legnagyobb fizikai és szellemi teljesítményt igénylik. Tehát a legnehezebbek.
Beszéljünk a koronglövészetről, gyakorlatilag mit jelent ez, esetleg a történetiségéről, illetve ti hogyan csöppentetek bele, miért pont ezt választottátok?
A lövészet egyáltalán meg a vadászat, ugye a kiváltságosoknak a sportja volt. Valamikor az őskorban a gazdag vadászemberek élő madarakra versenyeztek. Különböző helyekről, ládákból kiengedték a madarakat, és azt lőtték. Nyilván a mai világban ez már nem egy humánus megoldás. A madaraknak a kiváltására találták ki ezt az úgynevezett agyaggalambot, ami agyagból és valami műgyanta keverékéből készített korong gyakorlatilag, amit egy speciális dobógép dob ki, és gyakorlatilag a vadászathoz köthetően a különböző vadoknak a mozgását imitálja a korong. Ez ugye lehet repülőkorong, meg lehet a futóvadnak, amit imitál, az a nyúl.
Beszélj arról, légy szíves, az előbb emlegetted a két olimpiai versenyágat, a skeet, illetve a trap. Melyik mit jelent, és hogyan valósul ez meg?
Tehát először is az olimpiai számoknak a jellemzője az, hogy szabályzatban le van a pálya, milliméter pontosan definiálva van, tehát le van írva. Tehát azért, hogy a világ bármely pontján valaki skeetről beszél, vagy trapról, az ugyanaz mindenütt. És ez adja a nehézségét is gyakorlatilag, mert az idők során ez annyira kifinomult, hogy gyakorlatilag már majdnem 100%-os teljesítmény kell ahhoz egy olimpián, hogy valaki egyáltalán érmes legyen. A skeetlövészet az két korong van mindössze a pályán, úgy mondják, hogy nagy torony és kis toronyból jön a két korong, és ezek gyakran egyszerre mind a kettő, rendkívüli gyorsaságot igényel ennek a versenyszámnak az űzése. Nyilván egy bizonyos szint fölött már közel egyforma tudás van, az idegi állapot dönt, hogy ki fog nyerni. Itt általában keresztben menő korongokra lőnek. A traplövészetnél pedig úgynevezett elmenő korong van. A versenyző előtt van az úgynevezett trapgödör, abban van több gép, és ezek véletlenszerűen különböző irányokba és különböző magasságokba dobják ki a korongot, és azt kell meglőni. Mind a két számba a világszínvonal már rendkívül magas, sajnos Magyarországon messze el vagyunk maradva ettől, mert ahogy mondtam is korábban, Magyarországon a támogatások megszűnésével nagyon leszűkült az a versenyzői kör, aki anyagilag ezt bírja.
Ti hogyan álltok jelen pillanatban? Hány versenyzőtök van, hányan vesznek részt, hányan gyakorolnak nálatok a Köztolgnál? Hiszen említetted már, hogy ti támogatjátok, hogy te támogatod nagyon az utánpótlás nevelést.
A szakosztálynak körülbelül 20 tagja van, ebből jelen pillanatban 7-8 utánpótláskorú versenyzőnk van. Az utánpótlást is nagyon nehéz nevelni egyébként, mert a jelenlegi törvények ellentmondásosak. Ugyanis Magyarországon lőfegyver csak 18 évet betöltött ember kezébe lehet adni, több ága van a dolognak. Ő vadász vizsgát tesz, és utána kaphat fegyvertartási engedélyt, amivel versenyezhet. Ez az egyik út. A másik út az 14 éves korhatárhoz van kötve, és itt van egy erős anomália. 14 éves korban, mint igazolt sportoló, lőhet lőfegyverrel, ami után kétszer meglövi a minősítési szintet, ami ugye megvan határozva, hogy milyen szintet kell lőni, csak azt nem értem, hogy a törvényalkotó hogy gondolta, hogy először lőjön meg minősítési szintet, és utána kaphat fegyvert. Tehát ez egy ellentmond a dolog. Gyakorlatilag megvan kötve a kezünk, 14 év alatt nem tudunk foglalkozni így senkivel. Más országokban ugye ezzel szemben már a 9-10 éves gyerekek vígan gyakorolnak és lőnek, tehát nagyon nagy hátránnyal indulunk már eleve.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége Lakos Dénes, a Közszolga SC elnöke. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, most egy zeneszám következik.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége Lakos Dénes, a Közszolga SC elnöke, és a koronglövészet anomáliáiról beszélgettünk, utánpótlás nevelés kapcsán elsősorban is az olimpiai számokról. De vannak olyan számok, amelyek nátok megvalósulnak, és nem olimpiai számok. Ezek mik? Mit kell róluk tudni?
Ennek a koronglövő szakágnak eleve három szervezet az irányítója csak Magyarországon. A Magyar Sportlövők Szövetsége a már korábban említett olimpiai számokat szervezi, a trap és a skit lövészetet. Van egy Magyar Vadászlövészek Egylete nevű szervezet, aki az úgynevezett vadászlövész számokat szervezi, amelyikek hasonlítanak ugye a vadmozgáshoz a koronkidobásoknál. A legrégebbi hagyományai ennek vannak, és van egy harmadik, ami tulajdonképpen ilyen tömegsport jellegű, inkább szabadidős lövészetnek mondanám, a Magyar Vadászlövészek Egylete néven a Nemzetközi Szövetsége, a FITASZ, az egyre népszerűbb korongvadászat és gyorsított korongvadász versenyszámokat szervezi. Mivel ehhez kell a legkevesebb edzés, illetve talán ez jobban beilleszthető a természeti környezetbe, ezért a legnagyobb tábora ennek kezd lenni. Csak érdekességképpen mondanám, hogy az olimpiai számokat ma Magyarországon körülbelül 20 versenyző lövi. Most nagyon remélem, hogy most már hozzájönnek a mi versenyzőink is, tehát akkor mondjuk azt, hogy egy 30. Ez a korongvadás számokban pedig jelenleg regisztráltan olyan 5-600-an lőnek, de a kisebb versenyeken talán 10 000-es nagyságrend is van. Ez főleg a vadászokból kerülnek ki, akik időnként fegyvert tesznek a kezükbe, hogy korongozzanak amatőr szinten saját szórakozásukra és nyilván a saját zsebükre.
Beszéljünk a felszerelésről. Mi kell ahhoz, hogy valaki elkezdi ezt a sportágot, vagy akár bekopogjon, vagy bepokogtasson hozzátok a Közszolga SC-hez, hogy nekem ez nagyon megtetszett, szeretném kipróbálni. Milyen előfeltételek kellenek hozzá, milyen tudásszint, milyen képességek?
Itt most megint nagyon érdekes a törvényi szabályozás, tehát az, akinek már van fegyvertartási engedélye, az egyszerűen bejön, és gyakorlatilag olyan, mintha jegyet váltana, tehát kifizeti a lőtér használati díjat, és lőhet. Akinek nincs még fegyvertartási engedélye, az lőtéri fegyverrel oktatható. De itt megint van egy olyan anomália, hogy gyakorlatilag aki az egyesületnek tagja, csak az. Na most, ha bejön az valaki az utcáról, az az egyesületnek nem tagja, tehát elvileg nem lehetne. Különböző ügyeskedések vannak. Általában úgy szokott ezt lenni, hogy aláíratnak az ügyféle egy hónapos vagy egy hetes belépési nyilatkozatot, hogy addig tagjai megadott díjé a klubnak, és akkor utána ez megszűnik, és akkor már lehet oktatni.
Rendeztetek egy versenyt az idén már, pünköstkor egészen konkrétan, amikor a járványügyi helyzet ezt már megengedte, és én ki voltam ezen a versenyt, és nagyon meglepődtem azon, hogy 97 résztvevő volt, országos bajnokok, világbajnokok, Európa bajnokok voltak ott, és nagyon elégedettek voltak a viszonyokkal, a versenyrendezéssel.
Többféle versenyt rendezünk. Az olimpiai számokat is, és ez, ami utoljára, amiről beszéltünk, ez korongvadász verseny volt, tehát a népszerűbb ág a koronglövészetnek. Gyakorlatilag ilyenből van bevétel a klubnak. Tehát ezek a sokkal nagyobb létszámú versenyek. Nagy örömünkre szolgált, hogy az első országosan meghirdetett versenyünkön elfogadta két világbajnok is a meghívásunkat, és nagyon pozitív vélemények voltak. Reméljük, hogy erre alapozva a jövőbe akár a 200 fős indulós létszám is elérhető. Ebbe a szakákba egyébként a világversenyeket ilyen 800 és 1000 résztvevővel rendezik. A magyar bajnoki fordulókon olyan 150-200 induló van. Mi nekünk csak egy egyszerű, sima mezei versenyünk volt, és ezen a 97 résztvevő már nagyon soknak számít, de a 7.-11. versenyünkön nagyon remélem, hogy már bőven 100 fölött fogunk lenni.
Nagyon jól szerepeltetek, hiszen néztem, hogy az eredménylistában, a különböző korcsoportokban, kategóriákban a Közszolga SC versenyzői az élen, az él közelében végeztek. Ez minek köszönhető?
Először is, miután a szakosztályt ugye nem régen verbúváltuk össze, eleve az első tagok azok a jobb koronglövőkből verbúválódtak, akik rendszeresen jönnek. Nyilván bácsmegyeiek, ugye mivel ennek itt a környéken még nincs olyan nagy hagyománya, Kunfehértó és környéke, vagy Kiskunhalasi viszonylag kevés van benne, de ilyen 50-60 kilométeres körzetből vannak, Kecskemét, Félegyháza, Baja, és ők már eleve jegyzett koronglövők voltak. Most ezt úgy kell érteni, hogy ebbe a szakákba az országos első 20-ból legalább van nekünk egy 7-8 versenyzőnk.
Kedves hallgatók, az egyszer mai vendége Lakos Dénes, a Köszolg SC elnöke. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, most egy zeneszám következik, aztán jövünk a részletekkel.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, az egyszer mai vendége Lakos Dénes, a Köszolg SC elnök, és arról beszéltünk, hogy mik a koronglövészet sajátossága, és hogyan sikerült megrendezni az első már-már országos szintű versenyt, ahol a legjobbak, az országos elit itt volt. De milyen ez a pálya, hogyan bonyolódik a verseny, hiszen nekem magyaráztátok, hogy 4 pálya van, de mindegyik más és más valamiért.
Akkor jó, ha minden pálya más és más. Minden korongdobógép másfajta korongot dob, hogy minél változatosabb legyen az egész. A legtöbb lőtéren a korongdobógépeket egyébként kézzel irányítják, tehát vagy nyomógombos rendszerrel, vagy valami más módszerrel indítják a korongokat. Nekünk ezen a versenyen azért is volt ilyen sok induló valószínűleg, mert nálunk speciális indítórendszer van, nemzetközi szintű, azt kell mondanom. Nálunk hangindításos rendszer van, ami az országban néhány helyen van csak, de maga a vezérlő elektronika az pedig a legkorszerűbb, tehát ilyen még nincsen az országban sehol. Egyébként ezt egy osztrák cég építette ki, és ő építi a világbajnokságokon is a hangrendszert. Nálunk ezt most sikerült megcsinálni, és ez önmagában is nagy vonzerő a versenyzők felé. Egyébként maga a koronglövészetről azért, hogy értsék a kedves hallgatók, nálunk rotténak hívnak egy olyat, amit mondjuk asztali teniszbe szetnek hívnak, vagy a teniszbe szetnek hívnak, az itt egy rotte, és ez 25 kidobott korongból áll, és általában a versenyek 100 korongosak, vagy 200 korongosak. Most a nagy versenyekről beszélek. Kisebb helyi versenyek, vagy a helyi versenyekben ilyen megyei, vagy több megyei versenyekről beszélek, ott van 50 és 75 korongos is. Ez a szórakoztatóbb ág. A másik az olimpiai számokban, ott általában 125 korong egy verseny, plusz 25 korongos döntő van. Tehát ebből a számokból adódik, hogy látszik, hogy az ott többet lőnek, és az egy kicsit monotonabb, az inkább munka már ott, és arra gyakori edzéssel lehet csak fölkészülni. Ez a szórakoztatóbb rész, a korongvadászat, ez ha valaki ritkábban jut ki a lőtérre, akkor is eredményesen űzhető. Elég sok korcsoportra van osztva egyébként, gyakorlatilag a versenyeken 7 különböző korcsoportra osztanak érmeket. Nyilvánvalóan ez azért van, mert az idővel az embernek megkopik azért a reflexe, meg a látása, meg egyebek. Tehát itt van nálunk 55-65 év közötti korosztály is, meg 65 év feletti korosztály is. Ifjúsági, serdülő, női és a felnőtt kategória mellett.
Nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy a nézők, a közönség számára nagyon érthető a sportág, hiszen vagy általában, vagy nem, említette, de 4 pálya van, 25-25-25-25 lövés, és teljesen egyértelmű, hogy aki a 100-hoz legjobban közed, az nyeri a versenyt, és gondolom a szabályrendszer is ehhez igazodik.
Igen, hát egyébként nem mindig egyértelműen lehet meghatározni a találatot, néha-néha van vita, de ennek az elkerülésére készültek olyan korongok, amiket a nagy versenyeken kötelező alkalmazni, úgynevezett flash korongok, amikor ez az agyaggal megvan töltve ilyen nagyon élénkszínű festékporral, és a találat esetén egy színes felhő lesz belőle. Ez nagyon látványos, a televíziós közvetítésekre is alkalmas. Mivel ez a korongnak az ára elég magas, a kisebb versenyeken normál korongot használunk, ahol jó szemű bíró, és őt segíti egy segédbíró, tehát ők döntenek el, hogy találat vagy hiba. Egyébként a szabály szerint az a találat, amikor a korongból legalább egy látható darab leválik.
Dénesi, július 11-ére készültök. Mi lesz ott a versenyen? Ki látogathat ki, lehetnek-e nézők, mit vársz, milyen verseny lesz ott majd nálatok?
Igen, mindenkit szeretettel várunk természetesen. Jellemzően egyébként a koronglövő versenyeken, ugye ez is egy olyan sportág, ahol a résztvevők és a résztvevők családtagjai alkotják ugye a lőtéren a létszámot, de külsősöket is szeretettel várunk. Érdekes, aki még nem látta, mindenképpen érdemes megnézni. Nyilván, aki valamilyen szinten érdekelt, az jobban izgul ezen a dolgon. Jobban értékel is, hiszen a szabályokat is ő már biztosan jobban ismeri.
Én javaslom mindenkinek, akár családi program is lehet július 11-e, ott Kiskunhalas és Fejértó között ki van írva, hogy Köszóg Esztél lőtere. Jobbra kell kanyarodni egyébként, hogyha Fejértó felé megyünk. Érdemes meglátogatni, hiszen fantasztikus a környezet. Kis tavacskák vannak, nagyon szép a tereprendezés, tényleg gyönyörű maga a környezet, és a verseny sem akármilyen, de tudom azt, hogy te mindig elégedetlen vagy, és a július 11-i verseny utára is gondolsz, hiszen az esztendő vége felé is vannak terveitek, sőt jövőre még több.
Még lesz több versenyünk is az év során. Szeretnénk kibővíteni még a pályákat éjszakai világítással is, és egy nagyon-nagyon látványos dolog az éjszakai verseny. Ha sikerül, akkor még az év során akarunk egy éjszakai versenyt is csinálni. Egyébként pedig a lőteret úgy szeretnénk működtetni, hogy ez egy közös családi kirándulásra alkalmas legyen. Ennek érdekében nem csak a lövőknek van szórakozási lehetőség, hanem a családtagoknak is rendelkezésre áll légfegyveres pálya, íjász pálya, lehet airsoftozni, aki akar társalgóba, tévét nézhet, tehát próbálunk minél sokoldalúbbak lenni ilyen téren, hogy az egész családnak kellemes hétvégét adjunk.
Délecsén, nagyon-nagyon kívánom neked, az Egyesületnek, hogy terveitek valósuljanak meg, legyenek jó versenyek július 11-ére, tehát várjátok a nézőket. Én köszönöm szépen, hogy befáradtál ide a rádióba, és beszélgettünk egy jót.
Én is nagyon köszönöm.
Kedves hallgatók, Önök a Zitszert hallották, a Halas Rádió sportmagazinját. Mai vendégem Lakos Dénes volt, a Köszóg SC elnöke. A koronglövészet különlegességeiről beszélgettünk ezidáig. Én megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.